A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek magasztalva a mi Urunkat a 136. Zsoltár első és második versét. Az első vers így kezdődik, dicsérjétek az Urat. Helyünket elfoglalva a 613. számú ének éneklésével folytassuk alkalmunkat. Az első verse így kezdődik a 613. dicséretnek. Bús sötét éjből, börtönömből, Jézus jövök, Jézus jövök. Jöjjetek testvérek, és imádkozzunk. Hálás szívvel magasztalunk téged, hogy úgy dicsérhettünk, élő Urunk, mint akiről azt énekeltük az énekben, hogy jó kedvet mutatsz irántunk, vagyis kegyelmed örökkévaló, a téged félőkön, és köszönjük, hogy az a kegyelem is felragyogott a mai nappal, amely a hitetlenek, a világ fiai számára is elérhető lett, hiszen felkelt a nap mindenkire, és Jézus Krisztus még nem jött vissza, hogy ítéletet tartson élők és holtak felett. Köszönjük azt a nagy ajándékot is, hogy jöhetünk hozzád. Mégpedig azért jöhetünk hozzád, mert te hívtál és hívsz bennünket szent hívással. Te mondtad és te mondod ma is örökkévaló igédben, Urunk, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan. Bocsáss meg, amikor az ember nem hozzád megy, nem hozzád menekül, nem benned találja meg, vagy vélni megtalálni élete értelmét, célját, boldogságát, nyugalmát, hanem máshol keresi. Köszönjük, hogyha nekünk a Szentlélek úgy munkálkodott a szívünkben, hogy megláthattuk. Hozzád kell jönni. Ahhoz, hogy életünk legyen, ahhoz, hogy megkapjuk mindazokat a jókat, amit ígérsz a tieidnek, ahhoz hozzád kell jönni. És köszönjük, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen ki nem veted, és nem küldöd el magadtól. Köszönjük, hogy olyan sokunkat átöleltél, Urunk, átszegzett kezeiddel. Köszönjük, hogy olyan sokan megtapasztalhattuk, hogy bús sötét éjből, börtönünkből, jöve nálad szabadság és fény tündököl. Ezért olyan szomorú az, amikor azt mondtad, Úr Jézus, hogy mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Szomorú a szívünk, amikor sokan nem akarnak jönni hozzád. Nem akarnak jönni az élet forrásához. Hálás a szívünk, Urunk, hogy mi jöhetünk ezen a reggelen is, kereshetjük a te orcádat, kereshetjük a te közösségedet, közelségedet, és kereshetjük az ige áldott tanítását és üzenetét. Légy közöttünk, Urunk! Bocsáss meg a mi vétkeinket, bűneinket, töröld el az elmúlt hétnek az engedetlenségeit is, és kérünk téged, hogy engedj a te trónod elé, és mi pedig ajándékozz meg bennünket pedig olyan lelkülettel és olyan lélekkel, hogy figyelemmel hallgassuk azt, amit mondani akarsz nekünk. És hadd lássuk azt, hogy személyesen nekünk akarsz szólni, hozzánk akarsz szólni, velünk akarsz beszélni, drága Urunk. Legyen tied ezért a hála, a dicséret és a köszönet. Amen. Testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg a Bírák könyvének első fejezetének első verséből, és a Bírák könyve utolsó verséből, a 21. fejezet 25. verséből a következőképpen. És lett Józsué halála után, hogy megkérdék az Izrael fiai az urat mondván, ki menjen legelőször közülünk a Kananeusra, hogy hadakozzék ő ellene. Ebben az időben nem volt király Izraelben, azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt. Amen. Kedves testvéreim, a Bírák könyvét olvassuk most a Biblia olvasó kalauzunk szerint ezekben a napokban vagy hetekben, és ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy vajon a Bírák kora az milyen volt, akkor az jutott eszembe, hogy azt fogom elmondani a testvéreknek, hogy lelki történésekre nézve éppen olyan volt, mint a mai kor. Tehát lehet, hogy külső körülményekre nézve, vagy tudományra, vagy technikára nézve, vagy életszínvonalra nézve, esetleg más volt, mint a mai korunk, de lelki történésekre nézve éppen olyan volt a Bírák kora is, mint a mai korunk. Ez a könyv, a Bírák könyve közel 300 év történetét öleli fel. A honfoglalás után vagyunk, amikor a Bírák vezették Izraelt,
akit az Úr támasztott nekik. Ez nagyon fontos kifejezés itt, testvérek, a Bírák könyvében, hogy ezeket a bírókat az Úr támasztotta. Tehát ezeket nem választották. Nem választották demokratikusan, szótöbbséggel, szavazattöbbséggel. Még csak nem is három, kétharmados többséggel választották meg a bírákat, és a bírák nem örökölték ezt a szolgálatot, ezt a feladatot az apáktól, nem apáról fiúra szállt ez a tiszt, vagy nem előre eldöntötték, mint ahogy sokszor tudjuk, hogy így van ma is, nem előre eldöntötték, hogy majd ki lesz, aztán majd lassan beadagoljuk, majd lassan lenyomjuk a torkukon az embereknek, mert már mi eldöntöttük, hogy ki lesz egy vezető, hanem olyan fontos az ígében, testvérek, hogy az Úr támasztotta nekik, az Úr adta, az Úr jelölte ki, az Úr hívta el, az Úr kente fel, az Úr erősítette meg, mert hogy várjuk azt, hogy megerősítse az Úr és áldás legyen, akit az Úr nem választott. Akire azt mondja, hogy ez sem az, akit az Úr választott. Azt hogy kenje fel? Hogy várjuk, hogy valahol egy vezető, felkent vezető legyen, Istentől megáldott vezető legyen, ha Isten meg azt mondja rá, hogy de én nem küldtem. Emlékszünk, amikor voltak ilyen proféták, voltak ilyen szolgák, akikre Isten azt mondta, hogy de én nem küldtem őket. Hát lehet, hogy a nép jónak látta, lehet, hogy termetben szép magasak voltak, sudárak, mint például Saul. Isten meg azt mondja, hogy de én nem küldtem őket. Borzasztók azok a korok és azok a korszakok, testvérek, amikor esetleg még az Isten népe életében is, mert elsősorban ott. Valahogy úgy vannak a vezetők, hogy majd eldöntjük, majd megválasztjuk, és senki nem kíváncsi arra, hogy és az Úr kit támaszt, és az Úr kit választ, és kit hív el, és kit szentel meg, kit állít be a szolgálatba, kit akar ott látni. Mert ha nem áldja meg, akkor hogy lehetne áldás mások számára? Hogy az Isten úgy van, hogy megáldalak és áldás leszel. De hogy lehetne áldássá valaki az Úr áldása és jó tetszése nélkül? Tehát itt a Bírák könyvében nagyon fontos az, testvérek, hogy az Úr támasztotta ezeket a bírákat. És ez nagyon nagy dolog volt a nép előtt is, testvérek, mert nem úgy volt, hogy ja, hát most tetszik, vagy nem, hanem úgy, hogy az Úr támasztotta. Ezt azért kellett elfogadniuk. Nem azért, mert tehetségesek voltak esetleg, nem azért, mert valamit véghez vittek, nem azért, mert valamihez, bocsánat, értettek, hanem azért, mert ezt az Úr adta, az Úr támasztotta. Ez egy nagyon fontos dolog itt a Bírák könyvében, mikor olvassuk a Bírák könyvét, testvérek. A másik nagyon érdekes dolog, amit a Bírák könyve jelent a mi számunkra, hogy ő általuk adott Isten szabadulást nehéz külső körülményekből. Általuk őket használta Isten abban, hogy valamilyen nehéz külső körülményekből szabadítóul legyenek ezek a bírák. És éppen ezért a bírák, tulajdonképpen a Bírák könyve is, és annak az üzenete és mondani valója is a mi számunkra előképe a mi Urunknak, Jézusnak, aki nem Áron házából jön majd, aki nem a főpapi örökséget viszi tovább, de aki főpap Melkisédek rendje szerint, és akit Isten küld szabadítóul, hogy megszabadítsa népét annak bűneiből. Ugye így van kijelentve az ígében, hogy ő szabadítja meg népét annak bűneiből. A Bírák könyve csak arra utal, hogy valamilyen külső szorongatásból, valamilyen külső nehézségből ad Isten szabadulást. Jézus Krisztusban pedig az a szabadító jött el, aki a pokolból, a kárhozatból, az ördög hatalmából, a kénköves tüzes tóból akarja az övéit kiszabadítani és kimenteni. A Bírák könyve arról szól, testvérek, hogy az Izrael népe elhagyja az urat, elfordul az ő urától, idegen istenek után kezd járni, azokat kezdi tisztelni, és akkor Isten valamilyen büntetést ad nekik. A büntetésben sok nyomorúságot szenvednek el, elkezdenek kiáltani az Úrhoz, mikor már úgy elviselhetetlen, akkor elkezdenek könyörögni, kiáltani, rimánkodni, hogy Isten adjon nekik szabadulást ebből. Akkor Isten szabadítót küld, aki odaáll a csapat élére, a harcok élére, Izrael népének Isten szabadulást ad, nem a bírák szabadították meg Izraelt, hanem az Úr. És aztán, amikor a nép megszabadul, hamar elfelejtik azt, hogy kiszabadította meg őket, és kezdődik minden előről. Kezdődik minden előről, mert nem lesz már középpontban az Isten igéje, az apák nem tanítják a gyermekeiket az Úr útjára, ahogyan azt Isten pedig elrendelte a Mózes könyvében, és nem tudják már a következő nemzedékek, hogy kicsoda a mi Istenünk, és mit cselekedett velünk. Hiszen erre kellett tanítani az apáknak a fiakat, hogy ki a mi Istenünk, és mit cselekedett velünk. Hogyan hozott ki hatalmas kézzel és kinyújtott karral a mi rabságunkból, hogyan éltük át az ő szabadítását, és éppen ezért majd milyen hálával tartozunk neki ezért a szabadításért. És hogyha az Isten igéjét valaki nem ismeri, egy nép nem ismeri, akkor nem is tud annak engedelmeskedni, hiszen nem tudja, hogy mi van megírva, mi van előírva. Nem tudja, hogy mit kíván az Úr, mit kíván az ő törvénye. És testvéreim, ha egy nép nem ismeri meg az Isten igéjét, és hogy minek kellene engedelmeskedni, akkor annak mindig megvan a következménye. Azt nem lehet büntetlenül csinálni, hogy Isten igéjét semmibe venni, elodázni, Isten igéjétől elfordulni, esetleg kinevetni vagy kigúnyolni. Tehát amikor az ember ilyen nyomorúságba kerül, akkor az valaminek a következménye. Ilyenkor meg kellene kérdezni az Urat, hogy miben voltunk engedetlenek, miben vétkeztünk, miben nem figyeltünk, és nagyon sokszor úgy van, hogy az ember mindenre hivatkozik, mindenkiben hibát talál vagy keres, ahelyett, hogy elkezdené keresni az Urat, és elkezdene neki engedelmeskedni. A nép mindig a maga hitetlensége miatt került nyomorúságba, de a maga erejéből soha nem tudott megszabadulni ebből a nyomorúságból. Figyeljük meg! Tehát az ember mindig a maga erejéből, a maga bűne miatt kerül nyomorúságba, de soha nem tud ebből a maga erejéből megszabadulni. Én a Tisza mellett nőttem fel, és nálunk nagyon sokan haláztak, hát amíg a Tiszában volt hal. Hát most is van valamennyi, de aztán akkor, amikor én gyerek voltam, akkor elég volt egy ilyen horog nélküli damilt is bedobni, és már rajta akadt egy hal. Hát aztán ugye tudjuk, hogy sok minden emberi beavatkozás és műtárgyak kerültek aztán a Tiszába, amik felborították az élővilágot, meg hát a vegyszerek és a szennyezés is, ez is ismert a testvérek előtt, és nagyon sokan varsával haláztak. És a varsa az egy olyan halász eszköz, amely bevezeti a halat egy hálóba, de onnan a halnak már nincs kiút. A maga erejéből nem tud, mert tudnék vissza kellene fordulnia, de már a háló is úgy van megcsinálva, hogy nem tud visszafordulni, és nem találja meg a kifelé vezető utat. Befelé nagyon könnyű menni a halnak. Befelé nagyon könnyű menni, hogy semmi akadály nincs. kifelé már nem tud jönni. Aztán ugye kétségbe esik, és a halnak van egy olyan gondolata, egy olyan ösztöne, hogy ha veszélyt érez, akkor mindig a mélyvíz felé úszik, mindig a mélyvíz felé. És ugye itt pont fordítva kellene megfordulni és a sekély felé jönni, de hát az ő kis eszével ezt nem tudja, csak azt gondolja, hogy a mélyvíz felé, és akkor még jobban beljebb megy a hálóba, mindig beljebb. Na, ilyen a Bírák könyvének az emberei, ilyenek, és ilyenek vagyunk mi is, testvérek, az emberek. Ilyen az ember, aki mindig hajlamos arra, hogy a maga járta utat járja, amelyik nem az életre visz, hanem a halálba. A halálba visz, mert ahhoz, hogy életre menjen, meg kellene fordulnia. Fel kellene adni önmagát, az énjét, az óemberét, halálba kellene adni, meg kellene tagadni önmagát, és természetét, és elképzelését, és visszafele kellene fordulni, vagyis meg kellene térni. Az ember önmagát megszabadítani, testvéreim, a Bírák könyve azt mondja, hogy nem tudja, és nincs is más szabadulás, és nincs is más szabadító, csak Isten. Csak az Úr támaszthatott olyan Bírákat, de ezeket is inkább azért támasztotta az Úr, hogy valaki összefogja ezt a népet, valakinek a kezében legyenek úgy láthatólag is a szálak, mert tulajdonképpen figyeljük meg, hogy mindig az Úr adta a szabadítást. Az Úré a szabadítás. Olyan szép az a Biblia ige, ugye, amikor valaki azt mondja, hogy az Úré a szabadítás. Hát itt lehetett volna akármilyen jó hadvezér valaki, semmire nem ment volna. Ha az Úr nem könyörült volna meg, és nem adott volna győzelmet. És azért vettem mellé az utolsó verset, testvérek, mert ez egy olyan kerete a Bírák könyvének, és nagyon érdekes az első vers és az utolsó vers. Ugye az első versben azt olvastuk, hogy Izrael fiai megkérdezték az Urat, hogy kimenjen fel a harcba először. Az utolsó vers pedig arról szól, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt. Vagyis itt már nem azt olvassuk, hogy és elkezdték kérdezni az Urat. Itt már szinte azt vehetjük ki, hogy nem kérdezték az Urat. Itt már nem kérdezték az Urat, és éppen ezért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt. De testvéreim, az Isten igéje azt mondja, hogy nekünk nem azt kell cselekedni, ami jónak látszik, hanem azt, ami jó. Nekünk azt kellene tenni, ami jó, és nem azt, ami jónak látszik a mi szemeink előtt. Hanem azt, ami jó. És a Bibliában tudjátok, hogy mi a jó? A Bibliában az a jó, amit az Isten elrendel. A Biblia azt mondja, hogy az a jó cselekedet, amit az Isten elrendel. Elmondtam egy történetben az egyik csoportban, hogy a krisnások megállítottak, meg hát sokótokat, gondolom a Szél Kálmán téren, mert gyűjtenek ételosztásra. Hát először visszautasítottam, köszönjük, nem? Na mondom, ha már másodszor is, de mondom, ha harmadszor is odajönnek, akkor leállok velük beszélni. És harmadszor is azért csak megtörtént, igaz már nem a Szél Kálmán téren, hanem a Lövőház utcában, de hát mindegy. Csak oda jön harmadszor is a fiatal lány, hogy ételosztásra gyűjt. És mondom neki, hogy kedves, tényleg Isten adott nekem egy olyan szelídséget, meg olyan nyugalmat, hogy én magam is csodálkoztam rajta. Tényleg csak az ő szelídsége, az ő nyugalma. És mondtam neki, hogy kedves, hát nem tudok adni, nem azért, mert nem tudnék, hanem azért nem adhatok, mert amit maguk csinálnak, az nem hitből van. Ami pedig hitből nincs, az az én Bibliám szerint bűn. Legalábbis az én Bibliámban az van. Hogy ami nem hitből van, ami nincs elrendelve. Ja, hogy ételosztás. Teljesen mindegy. Ha az Isten nem rendelte el, ha nem Jézus Krisztus nevében történik, és a végén azt mondta nekem ez a lány, hogy hát azért Krisna meg Jézus megfér egymás mellett. Nagyon jól. Hát aztán már láttam, hogy vége, be kell fejezni, ugye, mert aztán mondtam volna tovább az igét, hogy hát senki nem szolgálhat két úrnak, kövessétek vagy az egyiket, vagy a másikat. Sok bibliai ige van, de úgy megdöbbentett, hogy ők így gondolják, testvérek, hogy hát ez a kettő nem zárja ki egymást. Hát egymás mellé tehetjük Krisnát, meg Jézust, hát egymás mellé tehetjük Butát, meg Jézust, és nagyon sokan gondolkoznak így, mert a buddhizmus terjed most a kerületünkben a legjobban. Nem tudom, tudják a testvérek, hogy a buddhizmus terjed a legjobban, mert sok naív lélek azt mondja, hát abban is van valami jó. De ki szabadít meg téged? Krisna fog megszabadítani? Buddha fog megszabadítani? Egy halott Isten, egy halott proféta fog megszabadítani? Vagy az élő Úr? Hát kitől jön a szabadulás? Hát kié az erő? Ugye, ahogy a két hete elmondtam, hogy tied az ország, tied a hatalom, tied az erő, tied a dicsőség. De ezt nem mondhatom el Buddhának vagy Krisnának, hogy övé, hát ez semmi nem az övé. Nincs ereje és nincs hatalma. Értjük, testvérek, hogy a Bibliában az a jó, amit az Isten elrendel. És sokan nem értik, és a Bírák könyvét se fogjuk megérteni, mert olyan kedves lelkek is ugye állandóan azon akadnak fenn, hogy hogy lehet ennyi harc. Amikor Isten a honfoglaláskor azt parancsolja, hogy ezt a népet írtsd ki. És akkor jön az ember, és mit mond, ami jónak látszik az ő szemei előtt? És azt mondja, hogy ez szerintem nem jó, ez nekem nem jónak látszik, ez nem látszik jónak az én szemeimben. De hát testvér, most ki a szabadító? Hát most kitől várunk mindent? Hát amit az Isten elmond, arra az embernek azt kell mondani, hogy igen, atyám. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Elrendeli Jézust a keresztre, és ez jó? Jó. Mert az Isten ezt rendelte el. És az ember meg mit csinál? Jaj, szegény kánaániak! És odaállunk a kánaániak mellé, akik megették a gyereküket, akik feláldozták a moloknak, és az Isten megmutatja, hogy a pogányságra ítélet vár, te meg odaállsz melléjük. Hát az ő pártjukon vagyunk. Olyan, mint amikor nézi az ember a tévében a krimit, és a gyilkosnak drukkol, hogy jaj, de kár, hogy leleplezték. Jaj, de kár, hogy Columbo elkapta. Aztán, mikor ismétlik, hát ha most nem kapja el, igaz? Hát ha most megúszza. Aztán, mikor ismétlik a sorozatot, érdekes, hogy akkor is ugyanaz a vége. De még úgy vagyunk vele, hogy hát milyen kár, hogy leleplezték. Hát milyen kár, hogy elkapták. Hát milyen kár, hogy börtönbe zárták. Hát ami helyes a mi szemeink előtt. Hát a hívő embernek mit kell kutatni? Hát Uram, mi kedves neked? Hát mi van a te dicsőségedre? Hát itt nem arról van szó, hogy ez most az én szememben jó vagy rossz. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy ítéljek, hogy felülbíráljak? Hogy az Istennek megfogjam a kezét? Mondja Dániel könyvében az ige, hogy ki az, aki megfogná a kezét, mit miért cselekszel? Hát hogy jövök én ahhoz, hogy az Istent felülbírálom? Hogy az ember nem tehet mást azért, ami jónak látszott az ő szemei előtt. Ezért mondjuk azt, hogy mindig sötét kor az, amikor nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit rendelt el Isten, hogy mit kíván Isten, hanem arra figyelünk, hogy mi tetszik, vagy mi látszik jónak a mi szemeinkben. De szoktam mondani, testvérek, azt, hogy az ember lehet humánus, de az a baj, hogy nekünk nem humánusnak kellene lenni, hanem hívőnek. Mert humánus ember az lehet hit nélkül is. Az azt csinálja, amit jónak tesz, amit jónak látszik az ő szemei előtt. Ez a humánus ember. A hívő, meg azt, amit az Isten elrendel. És éppen ezért a hívő, ezért van oda kötve az Úrhoz, mert mindig azt kell figyelni, hogy mit rendel el. Nem? Mindig azt kell figyelni, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Mert ha nem te szólsz, ha nem szólsz, akkor honnan tudjam, hogy mit rendelsz el? Ugye ez az Isten igéje nekünk, ez nekünk a Szentírás, hogy kíváncsi vagyok és kutatom, mert kíváncsi vagyok, hogy Isten mit rendel el. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Emlékeztek, amikor valaki újjászületett, mi volt az első kérdése? Hát az, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Először is megvallotta, hogy te vagy az Uram innentől kezdve. Úr vagy az életem fölött, és akkor most már kíváncsi vagyok, hogy mit kell tegyek. És figyeljétek meg a Szentírásban, amikor az ember ezt megtette, akkor azt úgy hívja a Biblia, hogy engedelmesség. Lehet, hogy nincs értelme. Ugye? Uram, egész éjszaka haláztunk, és nem fogtunk semmit. Hát ennek nincs értelme. Én halász vagyok. Már gyermekkoromban ezt tanultam. Az anyatejjel ezt szívtam magamba, hogy hol kell, meg mikor kell halászni, meg hogyan. Hát én vagyok a szakember. Én doktoráltam halászatból, mondaná szegény Péter. De a te parancsodra kivetem a hálót, mert nincs mese. De a te parancsodra kivetem a hálót. Igaz? És akkor jön a felülbírálás, jön az okoskodás, de. Mint Péter, ugye később azt mondja az Úrnak, amikor elküldené Kornéliuszhoz, és Péter azt mondja, hogy semmiképpen nem, Uram. Ugye azt mondja, hogy Uram, de azért azt is mondja, hogy semmiképpen nem. Na aztán az Úr kezelésbe veszi, hála neki, nem mond le róla, hanem kezelésbe veszi, és megtanítja arra, hogy amit az Isten megtisztított, te azt ne mondd tisztátalannak. Miért? Mert nem az van, ami jónak látszik a te szemeid előtt, hanem az, amit én elrendeltem. Ezért, testvéreim, ugye az a hit, amikor kíváncsi vagy arra, hogy mit rendelt el az Isten. És az az engedelmesség, amikor végrehajtod azt, amit az Isten elrendelt. Az a hívő, aki kíváncsi arra, hogy az Isten mit rendelt el. Nem az, aki hiszi, hogy van Isten, hanem aki kíváncsi arra, hogy ez az Isten mit mond nekem. Az engedelmesség meg az, amikor végre is hajtom, amit mondott. Végre is hajtom, amit mondott nekem. Éppen ezért, testvérek, az első vers arról beszél, hogy megkérdezték az Urat, az utolsó vers pedig arról beszél, hogy ez alatt az idő alatt Izrael népe lelkileg visszacsúszott. Nem lelkileg visszacsúszott, holott előre fele kellett volna menniük, és ők, ha tettek is egy lépést előre, ahogy szoktuk mondani, de kettőt hátra. És a végén már azt cselekedték, ami kedves a szemeik előtt. Arra gondoltam, hogy a történelem arról beszél nekünk, hogy reformáció mindig akkor volt, amikor az Isten népe visszacsúszott. És a reformáció, az ébredés, a különféle lelki mozgalmak, amelyben Isten szent lelke zúgott, és Isten szent lelke csontokból támasztott élőket, az mindig azért volt, mert az Isten megkönyörült az ő népén, amikor visszacsúsztak, és fel akarta emelni az ő népét. Előre akarta vinni az ő népét. Azt akarta, hogy az ő népe előre haladjon, ne vissza. Hogy az ő népe növekedjen. Biztos ismeritek azt a túrmezei verset, hogy nőttél-e gyermekem. Ugye? Múltkor voltam egy vizsgálaton, és azt mondja az asszisztens, hogy tessék már jönni, megmérem hány centi. Hát mondom neki, hogy mennyi vagyok már, nem tudom mióta. Na azt mondja, nem biztos az, hogy még most is annyi. Hát aztán lelki trauma is ért, mert 2 centit összementem. Igaz, hogy csak 2, de hát tudjátok, mi van ezt esélyek, hát már itt a vég, hogy már össze is megyek. Mert azt mondja, nem úgy van, mert az ember az, a magassága az csökken az idő folyamán. Hát 2 napig nehezen tértem magamhoz. Na de testvéreim, ez lelkiképpen jobb lenne, ha lelkileg bántana az, hogy vajon összementünk-e? Vajon összementünk-e? Mint a beavatott új ruha a mosógépben, hogy kiveszem és már csak fele annyi. Vajon összemegye a hitem, a reménységem, a szeretetem? Ugye emlékeztek, amikor az efézusi gyülekezetnek, ahol volt egy csodálatos ébredés, amikor kivitték a horoszkópos meg a mindenféle mágiához kapcsolódó könyveiket a főtérre, és elégették. És hiába volt ott a világ hét csodája közül az egyik, az Artemis templom, és zúgott az egész város, hogy nagy az efézusi Diána, az Isten adott egy nagy lelki ébredést. Alakult egy olyan gyülekezet, ahol Pál egyszer 3 évig prédikált. Képzeljétek el. Hát azért az nagy ajándék volt. Aztán ott volt Timóteus, aztán ott volt János apostol, mint a gyülekezet vezetői. És amikor 95 táján az öreg János apostol ír, mert az Isten leíratja vele ugye a 7 gyülekezetnek azt a levelet, akkor az efézusiaknak azt mondja, hogy de az első szeretetedet elhagytad. Az a mondásom ellened. És az efézusi gyülekezet eltelt 40 év, nem olyan sok 40 év, testvérek, igaz? Amikor az efézusi gyülekezet megalakult, vagy 45, vagy maximum 50, addig, míg János megírja ezt, hogy elhagyta, térj meg! Térj vissza! Összementél! Nem, hogy nőttél volna, nem, hogy nagyobb lett volna a fényed, már csak olyan vagy, mint a pislogó gyertyabél, meg a megrepett nád. De én könyörülni akarok rajtad. Olyan jó, testvérek, az íge üzenete, hogy a megrepett nádat nem töri el. A pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Én ismertem olyan kedves hívő atyafiakat, akik tényleg nagyon visszaestek. Aztán az életük egy pontján az Isten megújította őket, új tüzet gerjesztett bennük, és megújultak. És kívánom, hogy ilyen legyen az életünk. Kívánom, hogy ilyen legyen az életünk, amikor megújulunk, új tüzet fogunk. Tessék takarékról teljes lángra venni magunkat, és nem fordítva, hogy teljes lángról csak takarékra, mert olyan urunk van, akitől kérhetjük, hogy ó seregek Istene, újíts meg bennünket. Újíts meg bennünket. Vagy a Galatáknak, mikor azt mondja Pál, hogy de hamar elfordultatok az evangéliumtól. Hát kicsoda igézett meg titeket, hogy ilyen hamar. És eljönnek idők, testvérek, és egyszer egy valakinek mondtam, mert Magyarországon is voltak olyan kis felekezetek, amelyek 100-120 éve alakultak, és elindultak a hitben, amikor a Béni bácsi így mondta, hogy a Magyar Református Egyház elvetélte az ébredést. Ez nagyon jó kifejezés, nagyon szomorú kifejezés, de jó, hogy a 20. század elején a Magyar Református Egyház elvetélte az ébredést. Nem akart édesanya lenni, nem akart szülni gyermekeket, hanem bezárta méhét a Szentlélek előtt. És akkor jöttek a baptisták, és jöttek a többiek, akik vágyakoztak élet után, akiket az élő ige megszólított. És én azt mondtam egyszer nekik, hogy várjatok csak, hogy teljen el, eltelik egy pár évtized. Én még hallottam azoknak a hívő öregeknek az imádságát a falunkban, akik a 30-as, 20-as meg 30-as években lettek hívőkké. Testvérek, olyan imádság volt, hogy én, mint lelkipásztor meg teológus csak szégyenkeztem, hogy mikor fogok én így imádkozni, Uram. És hallottam a következő, meg az utána következő nemzedékeknek az imádságát, vagy inkább úgy mondom, hogy már nem hallottam. Eltelik egy pár évtized, várjatok csak. Persze nagyon jó és nagyon áldott, mikor valaki fehér ruhában megvallja a hitét, de jön a következő nemzedék. jön a világ csábia, csábítása, jön a 20. meg 21. század csápia, amely így beolvasztja őket. És testvérek, el a következő nemzedékekben már nem láttam azt a lelkesedést, meg azt a hitet, meg azt a reménységet. Így volt a reformációban is. Így volt az ébredéseknél. Zúgott az Úrnak lelke. Mennyből alájövő. Aztán mi is úgy jártunk sokszor, meg az Isten népe sokszor így járt, hogy aztán már nem kérdezte az Urat, hanem azt cselekedte, ami kedves az ő személy előtt. És hadd fejezzem be azzal, testvérek, mert majd, ha Isten éltet, akkor a jövő vasárnap folytatjuk, de hadd fejezzem be azzal most ezt az igét, hogy figyeljétek, mi van itt az igében. Ebben az időben nem volt király Izraelben. Azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott a szemei előtt. Figyelitek, ebben az időben nem volt király Izraelben. Mit jelent ez? Az, hogy úgy gondolták, hogy a megoldás az, hogy király legyen. Ezt mire vitték vissza, hogy miért történik mindez? Mert nincs király. És majd jön a Sámuel könyve, ugye, a történés folytatódik, amikor megtörténik a királyválasztás, azért, mert nem Sámuelt utálták meg, hanem az Urat, nem Sámuelt vetették meg, hanem az Urat, de a Bírák könyve azzal fejeződik be, hogy mindez azért van, mert nincs király. De hogy azért volt, testvéreim, hát volt nekik királyuk. Még a Mózes könyvében úgy vallották, hogy az Úr a mi bíránk, az Úr a mi királyunk, ő tart meg minket. És most meg azt mondják, hogy ez azért van, mert nincs király. Értitek, hogy családabb a szív mindennél? Hát azért van, mert nincs király. Amikor az ember azt, hogy hát azért van, mert ha a feleségemnek más lenne a természete, vagy a férjemnek. Ez azért van, mert a gyerekeim engedetlenek. Nem. Azért van, mert a szívünk olyan. És azt hiszük, hogy az a megoldás, hogy na adj nekünk királyt. Mert oda vezetjük vissza, hogy nincs király. Nem, oda kellett volna visszavezetni, hogy az Úr királyságát megvetettük, hogy az Úr uralmát elutasítottuk. És éppen ezért, testvérek, azt mondja nekünk az Isten igéje, hogy az ember máshonnan megoldást nem várhat. Tehát nem a királyság lesz a megoldás, nem a királyválasztás lesz a megoldás, hanem az lett volna a megoldás, hogy jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvj te meg ne roncson engemet. De mivel már megrontott, ezért véreddel, mely elkifolyt, mosd le rólam a mi folt. Ismeritek az éneket, ugye? Tehát ugyanezt mondja az ige is. Hát az a megoldás nem. A megoldás az, hogy királyá Jézust koronázzátok. Hogy ő jön a trónon, hogy ő uralkodjon, hogy ő vezessen, hogy ő szenteljen meg mindenestől, és mi az ő uralmában, az ő uralkodása alatt boldogok legyünk. Ezért térjünk vissza az Úrhoz, ismerjük el az ő királyságát, hogy könyörüljön, hogy felemeljen, hogy hozzánk forduljon ő is, és áldását tegye az életünket. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálás szívvel magasztalunk téged, hogy kegyelmed meg megújult. Akkor is, amikor a nép elfordult tőled, a maga útját járta és a maga feje után ment. Köszönjük, Urunk, hogy te gondoskodtál arról, hogy szabadító legyen, mert könyörülő Isten vagy, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. És mi is áldunk téged, hogy nagy szabadítót támasztottál nekünk. Sokkal nagyobbat, mint Gedeont, mint a többi bírát, mint Sámsont, vagy Jeftét, vagy a Debórát, vagy a többieket. Mert olyan bírát támasztottál, aki
a te fiad volt, szent, bűntelen, aki király örökké, akit nem választottak, aki nem Áron házából való, aki kívülről jött, aki a mennyekből szállott alá, ide hozzánk, a nyomorúságba, a bűneink következményei közé, abba a vergődésbe, amibe belekerült az életünk, azért, hogy szabadulást adjon. És szabadulásként örök életet, üdvösséget készítsen el az övéinek. Áldunk téged ő érte, ami Urunkért, Jézusért. És add, Uram, hogy mindenkinek személyesen megváltója, királya, ura lehessen és ura legyen az Úr Jézus Krisztus. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg életünket, kérünk téged betegeinkért, gyászolókért. Engedd meg, hogy vigasztalni, bátorítani tudjuk őket. Használj fel a te munkádban. Kérünk téged a szabadságon levőkért, pihenőkért, a csendes héten levőkért, Urunk. Kérünk téged a nyári alkalmakért is, magyar népünkért, vezetőinkért. Kérünk téged, Urunk, az egész világon szétszóródott magyarokért, magyarságért, nemzetünkért. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy ez a nép elkezdjen téged keresni, az életforrását, hogy megtérjen a bálványimádásból, hogy megtérjen az idegen istenek tiszteletéből, hogy Krisnát oda helyezze te melléd, hogy ez tulajdonképpen egy és ugyanaz, és megférnek egymás mellett. Ó, Uram, olyan csoda, hogy nem törölted még el ezt a népet, olyan csoda, hogy könyörültél még. Hódolunk előtted, mennybéli nagy Isten, drága mennyei atyánk, mert valóban a te kegyelmességed az, hogy még nincsen végünk. Könyörülj meg rajtunk, adj lelki örömöt, add nekünk, hogy új életben járjunk. Szabadíts, tisztíts, szentelj a te igéddel. Amen. Csöndben Isten elé vigyük a mi könyörgésünket és hálaadásunkat. Az Úr imát együtt mondjuk el fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a 469. dicséretet. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.